kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Mitől lesz valami konteó, vagy éppen álhír egy olyan világban, ahol a különböző ideológiák narratívái olykor szöges ellentétben állnak egymással? Ami az egyik oldalnak tudományos tény, az a másiknak propaganda és dezinformáció. Mi a normalitás, és ki mondhatja meg, hogy mi a normális? Erről beszélgetünk a mai műsorban Maier Máté pszichológus, család- és párterapeuta történelemtanárral és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval. Az előző részben bőven kifejtettük, hogy mit gondolunk a médiafogyasztási szokásainkról, a buborék hatásról beszéltünk, a vízhangkamra hatásról beszéltünk, hogy mindez hova vezet, hova vezethet az egyén és a társadalom életében. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mi lehet, vagy lehetne ennek az ellenszere, és ha nem, akkor miért nem. Például itt a tudomány kérdése, hogy a tudomány miért nem tud hathatósan védekezni, ez így nagyon általános, de majd szétszálazzuk, ezen a működés ellen, tehát hogy az álhírek, a konteók, a pletykák ilyen áradatban és ilyen erővel legyenek az életünk részei.
Maga a hitelesség kérdése, ahogy múltkor is mondtuk, megkérdőjeleződött, hogy például honnan tudom, hogy az, ami idézőben egy hivatalos hírportálon megjelenik, az tényleg hitelese. Ezt köszönhetjük egyébként a reklámiparnak is, ahol bárki egy fehér köpenybe megjelenik, mint orvos, és állítja, hogy ezt vedd meg. Mindenki tudja, hogy hát ugyan már, az biztos, hogy nem egy valódi orvos, egyébként statiszta, csak egy fehér köpeny van rárakva. Ilyen értelme lejáratták az orvost, mint például a hiteles szereplőt, ha ez megjelenik bárhol. Ma már odaírja valaki egy cikk végére, hogy egy doktor, orvos, vagy bármilyen tudományos fokozattal rendelkezik, szinte inkább gyanússá válik azzal, hogy igen, és őt kivette meg, vagy ő kinek a zsebében van, vagy mi az a hátsó szándék, hogy múltkor is beszéltünk arra, inkább bizalmatlanságot szül. Szerintem minden indult. A tudomány ezért tehetetlen, mert mint hogyha eltűntek volna azok a tudományos fórumok, amelyek nagyobb visszhangot kapnának, és mondhatnánk, hogy az ott megjelenő szakembereknek a szava az valóban súlyos.
A tudományos tényeken alapuló cáfolatok miért nem tudják fölvenni a versenyt az álhírekkel? Miért nem születnek tartalmas, lényegi cáfolatok, amik ugyanolyan súllyal megjelennének, vagy nyomulnának, vagy legalább tennének kísérletet, hogy az álhíreket cáfolják? Volt ilyen, hogy beütöttem, most ugye néhány álhírt összeszedtünk, beütöttem egy kérdést, egyetlen egy cáfolat nem jelent meg, csak annak a szajkózása, hogy mit találtak, föld alatti város, hatalmas felfedezés, így kutatják, úgy kutatják, és mindenféle hablatyot, de egyetlen egy mértékadó vagy mérvadó ellenérvet sem.
Az a helyzet, hogy valójában születnek cáfolatok, sokkal kevesebb emberhez érnek el, pont azért, mert annak nincsen szenzációértéke. Azt nem osztják, nem lájkolják annyira. Ugye, ahogy beszéltük is, a közösségi média, meg egyébként a hagyományos hírmédia is borzasztóan szenzációéhes, mert azzal lehet sok hallgatót, nézőt, olvasót, fogyasztót, és sok figyelmet lekötni, vásárolni idézőjelbe. És amit egyébként is gondolnánk, hogy nem tudom, a Föld geoid alakú, a gravitáció létezik, a kórházban levő emberek nagy része az meggyógyul, ezek nem hírek. Tehát amit nem várunk, az mindig sokkal szenzációértékűbb, és ezáltal több kattintás, és több emberhez jut el a másik. Amiről panaszkodnak, hogy a tudomány oldaláról, akik próbálják fölvenni a tudomány berkein belül a versenyt az álhírekkel, hogy olyan sok, olyan mennyiségben jelennek meg álhírek, hogy egyszerűen nekik nincs annyi idejük, nincs annyi kapacitásuk, hogy mindegyikre érdemben olyan részletességgel válaszoljanak. Mert ha kitalál valaki egy marhaságot, azt elkezdi terjeszteni, az neki akár pár perc, míg annak a részletes cáfolatát összerakni, az meg minimum több óra. Ez is egy korlát.
Még egy szempontot behozok, elég meredeken hangzik, de hogy a tudományos és a kulturális elitek, azok elszakadása a hétköznapi valóságtól, az nem játszik ebben. Akik a saját igazságukat képviselik, csak is azt, és ez is probléma, és az aztán meg már végképp nem jut el sehova, sehol.
Ugye a tudományos gondolkodás az mindig is zárt körben zajlott, zárt ajtók mögött, feltételezett egy nagyon komoly műveltséget, iskolázottságot, emiatt egyébként a széles tömegek elől mindig is berejtve volt. De mégis elfogadta valahogy a széles közvélemény, hogy vannak tudományos intézmények, központok, ahol zajlik érdemi munka, még akkor is, hogyha ez messze a fejünk felett van, és nem értjük, hogy pontosan mire irányul, és hogy az ott kutató embereket, azokat, mint tudósokat, hát el kell ismerni, maga ez a szó, hogy tudós is, ugye egy megtisztelő cím. De ma nem ez számít. Ma az számít, hogy bármilyen álhír, mint véleményformáló impulzus, az a lehető legszélesebb körbe végig szaladjon a világon. Hiszen ahhoz már lehet valami, úgymond terméket ugye ragasztani, általában valamiféle reklámterméket, és mi a figyelmünkkel fizetjük ezt meg. Ahogy a Máté az előbb mondta, a tudományos világnak nincs erre kapacitása. Érdekes lenne most egy ilyen ellenforradalom, hogy a tudomány is elkezdeni magát reklámozni.
És, és ügyesen akkor, csinálnak. És ügyen tehát, igen. Hogy megtaláljanak minél szélesebb réteget. Nem megközelíthetetlenül, nem befogadhatatlanul, hanem közérthetően és mégis lényegre törően.
Hozzáteszem, hogy a BBC-nek volt ilyen kultúrmissziója, meg a British Museumnak is, tehát voltak erre törekvések, csak ebben a hatalmas média zajban sajnos ezek ott vannak, de csak már ilyen lábjegyzetként.
Igen, ugye ez egy nagyon-nagyon összetett jelenség valóban, amit itt kinyitottál a kérdéssel, Ági, de amit most itt pedzeget, Bence, ez szerintem az egyik lényege a dolognak. Tehát, hogy a mai világban minden a marketing. Minden az, hogy hogy adod el. Mindegy, mi a termék, ha jól van reklámozva, sokan fogják megvenni. Ez lehet szolgáltatás, konkrét kézzelfogható termék, de akár egy ideológia is ugyanígy tud működni. Ugye nagyon sok remek kutató az nem remek marketing szakember. Nagyon jól kikutatja a dolgokat, adott esetben nem jó tudomány kommunikációban. Lehet, hogy valahogy óckodik is tőle, vagy egyszerűen csak szorong a szerepléstől, viszont egy konteus, egy álhírgyártó, az meg egy influencer, az meg egy véleményvezér akar lenni, ő meg ki van éhezve arra, hogy őt hallgassák és nézzék, és imádja a kamerát meg a mikrofont. Ez már mindjárt egy egyenlőtlen verseny teremt. Igazából nem a tudománynak, mint egésznek az elfogadottsága az, ami ma nagyon csökkenne, azt hiszem, hanem a szakértőnek a tekintélye omlott nagyon össze, a Covid alatt különösképpen összeomlott. Ugye nagyon sokszor szembesültünk azzal, hogy a szakértő, aki szakértőként nyilatkozik, az valójában egy másik terület szakértő, és ahhoz meg nem annyira ért, amiről nagyon markáns véleményt fogalmaz meg, és igazából senki nem értette, ugye egészen, hogy most így mi van, meg mit kéne csinálni. Tehát ez például borzasztóan erodálta a szakértők ázsióját, a Trump kormányzat retorikája is borzasztóan, ugye ez a fake news-ozással, minden, aki mást mond, mint amit mi szeretnénk hallani, az fake news, ugye az is nagyon erodálta. És nyilván ott van az is, hogy egy halom botrány megrázta a tudomány világát is, hogy akkor azok a kísérletek manipuláltak voltak, ott a profitészség érhető tetten, a gyógyszercégnél, stb. Szóval, hogy ezek is mind-mind leszivárognak a társadalom mélyebb rétegeibe, és akkor egyfajta ilyen távolságtartást ki tudnak alakítani, hogy hát most ezeknek, akik amúgy is érthetetlenül beszélnek valami fura dologról, aminek a szóhasználatát se értjük, és különben is biztos, hogy csak azért foglalkoznak ezzel, mert ezzel valamilyen háttérhatalmi érdeket szolgálnak, vagy legalábbis valamilyen céljuk van, amit mi, ha rossz hiszeműek vagyunk, akkor ugye azt feltételezzük, hogy azzal nekünk valahogy ártani akarnak, szóval akkor ezektől kérem, tartsuk magunkat távol, és akkor ehhez képest vannak azok a fajta konteusok, a laposföld, de ilyen egyébként a chemtrail, 5G, oltás, ellenes vírustagadók, stb., akik valójában nem a tudományt tagadják, tehát nem azt mondják, hogy a tudomány az ördög eszköze, ugye van ilyen fajta vallási dogmatikus megközelítés is, ez nem különösebben népszerű a konteusok körében se, hanem ők azt mondják, hogy a tudomány az korrupt, az korrumpálta a pénz meg a hatalom, az valójában összeforrt a politikai elittel.
Mennyi az igazság?
Azért némi igazság van, de aztán itt jön a második része az állításnak, hogy ellentétben mi az igazi tudományosságot képviseljük, mi a valódi tényalapú bizonyítékok alapján mondjuk azt, amit mi mondunk. Tehát mi tulajdonképpen az igazsághozó és ilyen szabadságharcosok vagyunk, csak egyébként meg tele van fizetett reklámmal az oldalunk, amit nézzél minél többet, mert egyébként ezzel keresünk pénzt, de ők profitéhesek, de mi nem.
Nem, csak vedd a sok-sok vitaminat tőlünk lehetőleg, mert az gyógyít meg mindent. Valóban a tudományos és kulturális elitek kapcsolata a politikával, ez hogyan változott, és hol tart ma, és milyen következményei vannak? klímaügyek jutnak elsősorban eszembe, mert biztos, hogy ott hatalmas felbojdulást okozott.
Most azt mondod, hogy a kulturális elit kapcsolata a politikával nagyon veszélyes terep ez, mert mindig is volt az a fajta kulturális elit, aki minden időkben outsidernek számított, és nagyon érdekes módon, nem mondom, hogy minden, de a legtöbb tudományos igazi felfedezés az olyan renegált gondolkodók kezében volt, akik pont hogy nem voltak az akkori politikai edittel mondjuk jóba, akár az újkori tudományos gondolkodás alapjait letevők, de René Descartes, az Értekezés a módszerű című művével, vagy Francis Bacon, ők rejtekeztek, és tulajdonképpen rejtették a gondolataikat 1600-as évek elején, hiszen Giordano Bruno-t, akit ugye szintén progresszív gondolkodónak gondoltak, az akkori egyház megélte. Tehát ha azt mondjuk, hogy az akkori politikai az egyházi hatalom volt, és az hozzá kapcsolódó uralkodó osztály, hát nem voltak jóba tudósok velük, és az igazi szellemi elit az inkább hermetizálódott és titkos társaságokba tömörült. Hívták ezt szabadkövérségnek, rózsakereszteseknek. És ez ma sincs máshogy. Tehát azért az, akit ma kulturális elitként a politika maga mellé emel, az nagyon gyakran az a, mondhatjuk, hogy mainstream, és nem az underground, hanem az a mainstream tudomány, aki bizonyos konzervatív keretek között fix ideológiákat tud képviselni. Pedig a tudománynak, pont a tudományos gondolkodásnak, a múltkori adásban is elmondtuk, az örök szkepticizmus az alapja, hogy nem tudjuk, hogy azt, amit mi képviselünk, az valóban érvényes-e, vagy egyetemesen érvényes-e, vagy meddig érvényes, muszáj mellé tenni azt a paradigmarendszert, amin belül ennek az érvényessége adott. Azért, akit a politika élet ma, mint tudóst kitesz a kirakatba, és azt mondja, hallgassátok őt, mert majd ő megmondja, hogy lapos-e a föld, vagy nem, az valamilyen ideológia mellett elkötelezett, meg akkor is, hogyha pont a lapos föld egy olyan példa, amit talán azért nehéz megkérdőjelezni. Minden eddigi józan kísérlet és megfigyelés arra utal, hogy a föld nem lapos. Sajnán.
Én most a jelenre reagálnék. Amikor azt mondják a tudomány kritikus, sokszor konteus, vagy ilyen magukat, nem tudom, alternatív gyógyásznak, ezoterikusnak, meg egyébnek mondó emberek, hogy a pénz, a kapitalizmus, a hatalom, a politika, az korumpálja a tudományt, akkor ebben annyi igazságuk valóban van, hogy az, hogy mire kapnak kutatási forrást, például az egyetemek, a tanszékek, a kutatóközpontok, az hát azok döntik el, akiknél a pénz van. És ez mindig azért egy kicsit ideológiailag is befolyásolt, meg azért nem is kicsit áthatja, hogy miből tudnak ők majd pénzt csinálni, ez a profit érdek. Ami lehet pénzügyi profit, vagy lehet valamilyen hatalmi tőke jellegű profit is. Tehát hogy tudják jobban manipulálni meg az embereket ennek a felfedezésnek, vagy ennek a területnek a jobb kikutatása által, hogy tudnak nekik több mindent eladni, vagy drágábban, vagy elérni, hogy akkor rájuk szavazzanak. Szóval ilyen értelemben valóban van egy ilyen korrumpáló funkciója igazából a kapitalista társadalmi gazdasági berendezkedésnek, egy tudományt korrumpáló funkciója. Ezt sokszor magában a tudományban dolgozó emberek nem is feltétlenül veszik ilyen nagyon nyilvánvalóan észre, és ez nem azt jelenti, hogy mindenki pénzéhez szemétláda. Nagyon sokan valóban kíváncsiak a maguk területén, segíteni szeretnének. Ugye van ez a Big Pharma, tehát a nagy gyógyszercégekkel kapcsolatos összeesküvés, elméletek meg megközelítések, tehát hogy nagyon sok gyógyszerész az valóban segíteni szeretne az embereknek. Adott esetben a gyógyszercégnél dolgozó emberek is ezt komolyan gondolják, de persze közben pénzt is szeretnének csinálni. Ez a kapitalista fajta működés, ez mindent korumpál, ugyanúgy, ha nem tudom, valaki egy zöldboltot hoz létre, és akkor ő a fenntarthatóságot akarja propagálni. Egyben egy vállalkozást is visz, aminek profitot kell termelni, mert különben fölkopik az álla. És akkor a kettő az ugye ütközik egymással egy ponton. Mert ami profitot termel, az valószínűleg nem lesz nagyon zöld. Egy ponton túl egész biztosan nem lesz az. Tehát, hogy ennyi igazság van ebben. Csak ugye ott van a másik oldal is, akik ezeket kritizálják, ők is ebben a piacgazdaságban élnek, akik a figyelmünkre vágynak, azért akarják megkapni, mert egyrészt persze az az ő egójukat is növeli, de másrészt meg bizniszt csinálnak belőle, ahogy erre utaltunk egy pár gondolattal ezelőtt. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy vannak a gonosz kapitalisták, meg a jó rebellisek, a gonosz birodalom, meg a jó lázadók, mint egy ilyen csillagok háborúja filmben, hanem, hogy mindenki a birodalom. Csak legfeljebb mást hazudik magáról.
És akkor hol vagyunk mi? Mi belgák, hova álljunk?
Most a tudományos kérdésekben?
Hát van, ebben a kérdésben, igen, ami körülvesz minket, egyik sem makulátlan.
Én azt mondanám, hogy maradjunk ebben a jó értelembe vett bizonytalanság állapotában, a nem tudom állapotában. A legtöbb ember ma bizonyosságot keresni a lélektani oldaláról beszéltünk, hogy egyáltalán miért fogyaszt az ember híreket, mert azt gondolja, mindegy, hogy ez tudományos hír, vagy politikai hír, vagy közéleti hír, vagy bármilyen, hogy a tájékozottság biztonságot ad neki. Hát én ma ennek a teljes ellenkezőjét látom, hogy rengeteg olyan hír jön, ami nem hogy biztonságot ad, hanem inkább bizalmatlanná tesz bennünket a környezetünkkel, vagy csökkenti a biztonságérzetünket, szorongást okoz, ami megint egy abszolút manipulatív része ugye a mai modern marketingnek, mert ha te bizonytalanságban vagy, akkor keresed annak a hírnek a cáfolatát, és addig fogsz kutakodni és foglalkozni a témával, hogy meg nem nyugtatod magadat. Tehát valójában elég egy ilyen kis bogarat a füledbe tenni, hogy nem vagy biztonságban ahhoz, hogy te utána visszatérjél a hírforráshoz, és megpróbáld annak a ellenkezőjét megtalálni, és valószínűleg előbb-utóbb meg is fogod.
Szoktam találkozni azzal a megközelítéssel, főként ilyen nagyon tanult emberek körében, hogy rájöttem, hogy minél többet tanulok, annál inkább látom, hogy milyen sokat nem tudok még. Szóval hogy ezzel a bizonytalansággal ezzel ugye lehet így szembesülni, hogy hát valójában annyira komplex összetett a világunk, a társadalmunk, hogy tényleg valahonnan fogódzókat kell találnunk, valamit választani kell. És ugye az a nehéz, hogy mi akárkire rámutatunk, hogy akkor bennük tessék megbízni. Mondjuk, ha bíznak bennünk a hallgatók, akkor esetleg ezt elhiszik. De ugye nyilván lesznek, akik meg azt mondják, de hát nem. Azok így akarnak manipulálni, olyan hátsó szándékokat feltételezünk róluk, és így tovább. Én azt hiszem, hogy ha nem egyszerűsítjük le ilyen jó meg gonosz megközelítésre a világot, ilyen fekete-fehérre, mint ahogy egyébként azt a popkultúra nagyon sokszor megteszi, és erre nagy társadalmi igény is van. Szóval, ha megengedjük, hogy ez egy nagyon árnyalt, összetett, komplex világrendszer, társadalom, ökoszisztéma, mi egyéb, amivel élünk, és persze akarnak minket manipulálni, akarnak ránk hatni, de nem feltétlenül mindig valami gonosz, rossz, hátsó szándék vezérli ezeket az embereket. Én mindenkit vezérel ilyen. Tehát, hogy nincsenek a jók, akik ilyet nem csinálnak, meg a rosszak, akik ezt csinálják, hanem, hogy mindenki ezt csinálja, nem tudunk nem így működni, akkor egy picit lehetünk szkeptikusak is, de a saját oldalunk, vagy akikkel mi érzünk rokonságot, szóval velük kapcsolatban is lehetünk egy picit szkeptikusak. De ha nincsenek jók, meg nincsenek rosszak, hanem emberek vannak, és az emberek olyanok, mint az emberek, akkor azáltal, hogy más ez a megközelítés, más ez a világkép, talán másfajta érzéseket tud ez belőlünk kiváltani. Akik már felnőtt korúak, talán feltételezhetjük, hogy elég felnőttek vagyunk, hogy eldönthetjük, hogy akkor kinek szavazzuk mi meg a bizalmunkat, csak ez ne legyen egy feltétlen bizalom, ami ilyen dogmatikus hitté csontosodik, és nem lehet megkérdőjelezni sem.
Én közben pont, ahogy hallgattalak, azon gondolkodtam, hogy hát a tradicionális válasz azért erre az lenne, hogy megítanítettet, hogy na és mit tegyünk most, vagy hogy legyen, hogy forduljunk egy gurúhoz. Ugye a gurú eredeti kifejezése az annyit jelent, hogy súlyos. De nem azért, mert nagy darab ember, hanem azért, mert a szavainak súlya van. És általában a szavai súlyát pedig valamiféle bölcsesség és tudás alapozza meg. Egy indiai kifejezés, és ott mindenképpen olyan emberre használták, aki minimum a védákat ismeri, vagy a védikus bölcsességben járatos. A véda szó meg azt is jelenti, hogy tudás és bölcsesség, vagy tisztánlátás, tehát csak azt hívják gurúnak, aki legalább a hagyományos értelmet magyarázatokkal rendelkezik. De a rabbi is ugyanezt a kifejezést akarja. Vagy a buddhistáknál a tanító. Azért vannak olyan emberek, akik ugye a vélemény buborékoktól már olyan értelemben megszabadulnak, hogy egy más típusú forrásból táplálkoznak, és ha nem tudnak máshova visszanyúlni, akkor legalább valamiféle tradíciónak a válaszait adják meg a jelen helyzetre. Tehát ha jön egy ilyen álhír, hogy most vége lesz a világnak, és jövő héten itt van, becsapódik, és véget ér az egész, és az emberek elkezdenek szorongani, akkor oda tudnak fordulni a guruhoz, és megkérdik, hogy kedves guru, így van ez? És akkor ők azt mondják, hogy mondjuk egy indiai interpretáció, hogy hát igen, volt már ilyen, hogy a világnak vége lett, de aztán a világ az újra keletkezik, és egyébként a védikus tanítás szerint ez a világ természete, hogy szülessék és elpusztul.
Megnyugtató a szorongásra.
De tudd azt, és folytatná a gurú, hogy de a lelked az romolhatatlan és elpusztíthatatlan, tehát csak a külső formák pusztulnak el, te meg maradsz örökké.
Na de honnan tudjuk, hogy az előző dogmatikus hitrendszerünket nem lecseréltük egy gurura, aki ugyanolyan dogmatikus és ugyanolyan kevéssé hiteles? Mi keltheti a gyanút bennünk?
Vagy ha csak azért hoztam be ezt a kifejezést, hogy gurú, mert ma ezt azért át szoktuk olvasni, hogy vannak tech guruk, vannak információs guruk, vannak ilyen guruk, olyan guruk, tehát azért használjuk ezt a kifejezést, hogyha valaki nagyon tájékozott, nagyon megalapozott annak a szakterületnek a szaktekintélye, akkor ezt a szót még rá szoktuk olvasni.
Tehát keressünk egy szaktekintét?
Hát, hogy többet is.
A gurunak azért van egy ilyen negatív kicsengése is, pont ez a dogmatikus vallási vezető, ilyen szektavezér jellegű jelentése is van, tehát hogy azzal legyünk tisztában, hogy akárkit is fogadunk el hitelesnek, ő is csak ember. Valahogy látja a világot, lehet, hogy vannak jó, inspiráló meglátásai, gondolatai, amikkel adott esetben érdemes vitatkozni is. Én erre szoktam törekedni, hogy legalább olyat mondjak, amivel legalább vitatkozni érdemes, lehet, hogy nincs igazam, de legalább valamire inspiráljam a hallgatókat. Szóval, hogy lehet, hogy ő nagy tudású, de egy ember. Tehát a szavai azok nem az univerzum törvényei, hanem az ő tapasztalatai, meglátásai, gondolatai, véleményei, és van még egy csomó másik, a világ épp elég komplex ahhoz, hogyha sok ilyen szakértőt meghallgatunk, akkor lesz egy árnyalt képünk arról, hogy talán hogyan működik az a világ, az a társadalom, az az ökoszisztéma, amiben mi élünk, de abban is biztosak lehetünk, hogy sose fogjuk ezt teljes egészében érteni.
Vagy ma még értjük, és holnap nem, mert az új felfedezések vagy felismerések teljes egészében vagy részben átrajzolják. Szóval akkor arra a kérdésre, hogy ki mondja meg, hogy mi az igaz, mi az igazi, ki mondja meg, hogy ki a hiteles, arra a kérdésre az a válasz, hogy találjuk meg, keressünk, kutassunk, honnan tudjuk, hogy mi a hiteles, vagy ki a hiteles.
Hát igen, maga szó, és előbújik belőlem az etimológus megint, hogy ki a hiteles, akinek mi hitelt adunk. Tehát az, akinek a hitbeli meggyőződései mi osztozunk. Tehát sajnos a hitelesség az egy bizalmi kérdés. Tehát, hogy elfogadom azt a hitbeli meggyőződést, amit ő képvisel. Hogy mi az igazság, az egy erősebb kifejezés. Platón annak idején ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az mindenképpen már egy metafizikai fogalom, ha lenne ilyen, hogy igazság. Egy vélemények felett álló biztos tudás, ő hitt ilyenbe, hogy van ilyen, megcáfolhatatlanul hordozná, de ehhez valamiféle eszmélés szükséges, egy phronesis, ahogy ő nevezte, ami túllép a személyes véleményeken, hitbeli meggyőződéseken, és ilyen értelemben egy nagyon nehezen megragadható valami, egy misztikus idea az ő fogalmai szerint is. Tehát a földi igazság és a végső igazság, mert ő használta talán ezt a megkülönböztetés, az nem egy és ugyanaz. Érdekes, hogy a mai igazságfogalmunk is, de ez már nagyon messzire vezetne, megkülönböztető abban a szempontból, hogy ezt törvényi értelemben veszed el, mert ott egy jogszabályozás határozza meg, hogy mi az igazság, vagy pedig egy metafizikai értelemben veszed ezt, és el kell fogadnunk, hogy mi emberek, tényleg, ahogy múltkor is beszéltünk, a saját hiedelemrendszerünk, vélemények, buborékjainak a fogjai vagyunk, mi nem fogjuk tudni ezt a végső igazságot. Ha csak nincs közöttünk egy megvilágosodott szellemileg felébredett ember, aki, ami annyit jelent a gyakorlatban, hogy ő pontosan rá tud mutatni azokra a vezérlő elvekre, amin keresztül te belátod ezt az igazságot.
Bírom Bencében, hogy állít valamit, majd azonnal kihúzza a dugót, az állítás alól, hogy minden menjen a lefolyóba, mert lehetséges, hogy nem úgy van, hiszen ha megvan az az ember, aki a tuti, akkor az előző mondat már nem is érvényes. Tehát akkor most hogy is van, de mindegy.
Ennek a problematikának egy másik szintje is, mert ugye az, hogy akkor kibe bízzunk, az még a kisebbik nehézség, a nagyobb nehézség, ugye mi a normalitás. Van-e olyan, hogy normalitás? Van-e egy objektív normalitás?
Hát, mikor mi a normalitás?
Pontosan, ha megnézzük a történelmet, azt látjuk, hogy nincs. Hogy nincsenek egyetemes emberi alapjogok vagy értékek. változik kultúrától, kortól függően, politikai érdektől, gazdasági érdektől függően, vallási érdektől függően. Nincs olyan egyetemes normalitás, amire azt mondhatjuk, hogy na ez minden korban és kultúrában igaz. Olyan van, amit visszavetítünk a múltba, és azt mondjuk, hogy mi ezt minden korban és kultúrában elvárnánk, és igaznak szeretnénk látni, de az már a mi személyes, szubjektív megközelítésünk valójában. Akár egy tudományos konszenzusról, hogyha beszélünk, akár az én szakmámban, hogy mondjuk a homoszexualitást azt normalitásnak vagy patológiának tekintjük, hogy a hisztéria az normalitás vagy patológia-e. Ez pár évtized alatt tudott megfordulni, változni, és akkor az volt a indoklás, hogy hát a tudományos eredmények, és akkor jobban megértettük az embert, és hát akkor azért írtuk át a DSM-et. Persze részben azért, részben meg azért, mert változott a kultúra, változott a politika, és más lett az elvárás, hogy mit kell normálnak tekinteni, és mit nem. Ugye ma az egyik ilyen diskurzus az pont az, ugye ez a trumpiánus vonal, hogy mi visszatérünk a normalitáshoz. Ja. Mert vannak ezek az elfajzottak, de mi majd visszahozzuk az igazi normalitást, mintha lenne olyan.
Miközben hallgattalak titeket, azon gondolkodtam, hogy mi most itt ugye éppen az álhírek és a mindenféle konteók ellen küzdünk, miközben mi magunk is, vagy hát ti összegyűjtöttetek egy csomó szenzációértékű álhírt. Mi is ezzel jövünk, és nem azzal, ami unalmas és ami hétköznapi, mert így érdekesebbek vagyunk. Mik a kedvenceid mostanság, Bence?
Múltkor már beszéltünk, hogy ugye ki milyen véleménybuborékokban él, vagy algoritmusok világában mivel találkozik, és én emlegettem ezt az emberes űrrepülést. Több mint egy fél éven keresztül hangos volt minden sajtó, vagy legalábbis amivel én találkozom, hogy egy a Boeing cég által tervezett, ugye Starliner nevezett űrhajóval kikerülő űrhajósok ott ragadtak a nemzetközi űrállomáson, mert hogy ez az űrhajó nem volt elég biztonságos ahhoz, hogy őket visszahozzák onnan.
Ez egy nő és egy férfi volt, ugye, és egy ilyen tesztrepülés, ami 8 napra terveztek, tavaly nyáron.
Így van, tavaly nyáron.
És aztán 9 hónapig maradtak ott.
És 9 hónapig maradtak ott. Ez a tény része, tehát ez tényleg így van. Ugye ez egy óriási kérdés volt, hogy eldönthető, és mi alapján, hogy biztonságos ez az űrkabin, vagy nem, és nem is ez az álhírekkel kapcsolatos dolog, hanem akkor megszületett az a gondolat, hogy tulajdonképpen a Boeing mindig is tudta, hogy az emberi űrrepülésre alkalmatlan ez az űreszköz, már amikor elküldte ezeket az űrhajósokat, akiket halálra szánt, és akár ezek meg is halhattak volna, és aztán egyszerűen elfeledkeztek róluk, és akkor nincs is megoldás arra, hogy visszatérjenek, és ezzel kapcsolatos aztán ilyen álhírek egészen odáig vezettek, hogy januárban még hivatalosnak tekintett hírportárok is beszámoltak arról, hogy hát ezek ott meghaltak, mert hogy nincs elegendő élelem, nincs elegendő oxigén, hogy ezek csak ilyen Robinson Crusoe módjára ott ilyen száműzött és ott hagyott űrhajósok voltak.
Ők ugye a nemzetközi űrállomáson voltak, és mindeközben hol voltak a reális tudósítások?
Hát ez az, és hát mindezeket a híreket, akik terjesztették, ezek nyilván azért tették ezt, mert hát már ott az amerikai választások előtt ugye a különböző táborok kétfelé szakadtak, hogy vissza kell-e ezeket hozni, mert valódi űrhajót öröttek, vagy pedig köszönjük szépen, nagyon jól érzik magukat, és tudományos munkát tudnak, értékes tudományos munkát önszántukból, és örülnek is a lehetőségnek, hogy meghosszabbították ezt a küldetést.
Nem, szóval egyik volt a Musk, ugye, nem vitte föl őket, de igen. Ő szerette volna azt terjeszteni, vagy hisz terjesztették is azt, hogy hát ez egy tulajdonképpen katasztrófa, ami történt, mert a Boeing erre képes csak, és nem többre.
Igen, akit egyébként meg ugye a Biden adminisztráció pénzelt és támogatott, és tulajdonképpen maga a Biden akadályozta meg, hogy ezeket az űrhajósokat visszahozzák. És ugye az az érdekes mindig az ilyen álhírekben, vagy az ilyen torzítóhírekben, hogy részigazságok vannak benne. Tehát valóban volt egy az akkori NASA adminisztrációnak egy költségvetési dilemmája, hogy mennyire szükséges és fontos ezeket az űrhajósokat extra 300 millió dollárért hazahozni, vagy nem egyszerűbb esetleg a már előre betervezett, amúgy is kifizetett és a költségvetésbe beleférő űrhajókat és űrutazásokat úgy átszervezni, hogy helyet csináljanak nekik. Visszatérnek, még hogyha ennek egy 6 hónapos átfutása. Végül 9 lett, igen, de hogy akkor még eredetek 6 hónap.
De hát ott végül is valami 150 kísérletet elvégeztek ott, tehát egyáltalán nem malmozva szorongtak, hogy egyáltalán itt hagynak-e minket, itt felejtenek-e minket, vagy valaha hazaérünk-e.
Igen, és csak azért hozom példának, mert itt is ugye, hogy melyik politikai oldal csatornáink keresztül találkoztál ezzel a hírrel. Például teljesen más 180 fokos ellentétes információkkal találkozom, mondom, amelyek olyan extrémitásig is elmentek, hogy ezek ott meghaltak, és vissza se tudnak térni. Nyilván ez egy nonsens, és aki egy kicsit is ismeri mondjuk azért az amerikai űrutazásnak, emberes űrrepülésnek a történetét, volt 2 katasztrófa, ahol valóban felrobbantak sajnos űrhajók, de olyat, hogy valakit halt egy űrállomáson, azért arra nem volt példa. Még az oroszok is megoldották ezt a Mirnél, pedig ott a rendszerváltás után ez egy komoly kérdés volt, hogy az ott maradó űrhajósokat hogy és mikor fogják hazahozni.
De végül is Musk hozta le őket, nem?
Hát egy Dragon űrhajóval tértek vissza, igen, ami az Elon Musk féle SpaceX nevű vállalatnak a fejlesztése, és valóban ez a Boeingnek, ez a Starliner nevű űrhajója, ez nem lett volna elegendően biztonságos, hogy 100%-ra lehetett volna mondani. Egyébként biztonsággal visszatért a földre, de ez inkább többé-kevésbé a szerencsének volt köszönhető. Nem lett volna teljesen.
Tehát nem merték megkockáztatni, hogy tragédia legyen, de végül is úgy jött vissza a cucc, hogy nem lett volna tragédia benne, ha benne van a 2 ember sem. Tehát akkor itt történt mulasztás, volt azért itt hiba, vagy pedig ha már ott voltak fönt, akkor egy csomó olyan fontos kísérleti munkát elvégeztek, amire egyébként is szükség lett volna.
Természetesen nagyon hasznos volt, amit ők ott elvégeztek. Hát egyébként olyan értelemben ez a történet, tehát még nincs lezárva, hogy azok, akik azt akarják bizonyítani, hogy ez borzasztó káros volt és helytelen, és igenis vissza kellett volna őket hozni, azóta is azt bizonyítják, hogy milyen komoly egészségkárosodást szenvedtek ezek az űrhajósok egyébként ebben az ügyben, tehát még nem lezárt. Igaz, hogy hazatértek életben, de viszont egy életre megnyomorodtak, és nem tudom én mit csináltam. Miközben a másik oldal azt mondja, hogy nem, hát egy 9 hónapos űrmisszió az még ebben a korban is, mert ezek szenior űrhajósok voltak, egyikük 58, a másik 60 éves elmúlt, 62 talán, hogy köszönjük szépen, teljesen jól vannak, vagy semmivel nem szervettek nagyobb károsodást, mint bárki más, aki ilyen korban, ilyen helyen volt. Tehát nem is ez a érdekes számomra, hanem az, hogy hogy tud elterjedni például egy ilyen extrém állítás, hogy meghaltak ezek az űrhajósok itt a küldetés során, és itt jön megint az, hogy azok, akik ugye ebből egy politikai témát akartak csinálni, azokat nem érdekelte a realitás, hogy egyébként hát ezek az űrhajósok heti szinten bejelentkeztek, és elmondták, hogy köszönjük, de élünk. Akkor is kitartó módon ment ez az álhír, ugye hónapokon keresztül.
És volt közönsége ennek az álhírnek.
Hát abszolút, igen.
Nagyon jól tetten lehet ezen a híren keresztül érni azt, hogy egyrészt a politikai, másrészt a gazdasági érdek hogyan van ott az álhír mögött. Ugye a Musknak érdeke volt, hogy a konkurens Boeinget sarazza, a Trumpnak meg a konkurens Bident volt érdeke sarazni. És még a legfinomabb változat is, tehát ami azt mondja, hogy igen, fölmentek, ott maradtak 9 hónapig, stb., de hát az egészségkárosodás, vagy hogy ez egy kudarc. Tehát aki még a tényeket nem is feltétlenül vitatja ott is, mert ugye van ez, hogy a álhír az, ami mondjuk a tényekhez nem nagyon kapcsolódik. Ugye úgy is lehet álhírt gyártani, vagy hát befolyásolni, hogy a tényeket, az empíriát, azt nem kérdőjelezzük meg, csak azt, ahogy azt magyarázzuk. Azzal érünk el valamilyen torzító hatást.
Mit hoznátok még ide példaként, mint aktuális, riasztó álhír?
A másik ilyen, amit most megint az elmúlt 2 hónap áltudományos hírről van szó, 2 olasz archeológus, magát archeológusnak állító ember híre járta be a világot, hogy ők különböző radarvizsgálatok során megállapították, hogy a gízai fenség piromisai alatt egy város található, sőt, maguk a piromisok is hatalmas oszlopokon állnak. bejárt az egész világ sajtót egy ilyen grafikus ábrázolás, hogy ezt hogy képzelik el, de ez már mint tudományos felfedezés került be a köztudatba és a sajtóba, és az abszolút hivatalos hírportálok is úgy számoltak már be egy szenzációs tudományos felfedezés, ami átéri a történelmet, és az archeológusok ugye kiabáltak, egyiptológusok, hogy várjunk, hát egyáltalán mi a vizsgálat alapja, vagy mi maga az a radarfelvétel, ami alapján ezt állítják. Végeztek-e ugye bármiféle ellenpróbát, hiszen azért azt tudjuk, hogy a piramisokon mondjuk van például egy kamra, egy alsó kamra, ami alatta van. Egyáltalán ez a radar, amit használtak, arra találták ki, hogy 1-2 méter mélységben tudjon egyébként talaj alatti jelenségeket feltárni. Itt meg több száz méter mélységi dolgokról beszélnek. És hát kiderült ugye, hogy hát semmiféle valódi. Tehát ez az adatoknak egy teljesen önkényes értelmezése, senki, de senki, aki itt radar technológiával foglalkozik, nem tudná megerősíteni, hogy ezek a mérési adatok valóban ezt mutatják, ez már senkit nem érdekel.
Na jó, de akik ezt szélnek eresztik ezt a hírt, azok a tudományos hitelükkel is játszanak. Hát ki fog valaha is megbízni bennük komoly tudományos körökből?
Ez egy olyan kedvenc téma, ez az egyiptomi piramisok, amiket minimum az UFO-k építettek, minimum csillagkapuk, hogy a vele kapcsolatos minden hír, ami aztán mint cáfolat jelenik meg, az csak azért jelenik meg cáfolatként, mert igaz, mert a hivatalos tudomány és a hivatalos politika nem akarja, hogy mi tudjuk, hogy ott valójában titkos városok és föld alatti csarnokok, és nem tudom, mik vannak, amik az egész emberiség múltját természetesen átírnák, hogy ez kiderülne, és akkor hiába jön a hivatalos egyiptológia, aki azt mondja, hogy ezerféle vizsgálat készült ezen a fennsíkon, radaros, dinamitos, mindenféle szeizmikus felmérés, tudják azt, hogy milyen vízerek futnak ott, hogy egyáltalán semmi korábbi mérés nem utal arra, hogy itt bármilyen lenne, és ez az egész egy konfabuláció. Persze csak azért, mert nem akarják, hogy mi tudjuk az igazságot.
És ez akkor sok-sok évre, évtizedre muníciót szolgáltat, vissza lehet mindig térni rá, és a talányokat tovább szövögetni. De akkor én mondok egy ellenpéldát, amikor egy Conteóról derült ki utóbb, hogy mégsem az. 600 évig hitték Conteónak, de kiderült 2023-ban, hogy mégiscsak létezik az Északi-tenger Atlantisza, ahogy hívták, a Németország északi részén található valamikori Rungholt városát. Ez egy gazdag kereskedő kikötő város volt. A legenda szerint magukra haragították az isteneket, és ezért egy szökőár pusztította el a várost. 1921-től már sejtették, hogy valami mégiscsak lehet ott, és nem csak a legenda él, és aztán tudományosan és műszeresen is igazolták 2023-ban, hogy valóban létezett ott egy város, amelynek a nyomai megtalálhatók, és körül 3000-en lakhattak itt az 1300-as években, amikor is abban az időben, 1362-ben egy özönvíz pusztított, és tulajdonképpen valóban eltüntette ezt a várost. Tehát tényleg van olyan, amiről esetleg 100-200-600 év múlva derül ki, hogy hoppá, sokáig Conteónak gondolták, de mégsem. Egyébként ebben is az érdekes, hogy a tényeket látva minden hihető, csak ami rárakódott az évek során, hogy miért jutott erre a sorra ez a gazdag, valóban gazdag város.
Úgy fogalmaztál, hogy egy Conteóról kiderült, hogy igaz, ez inkább egy mese volt, nem annyira Conteó, és aztán kiderült, hogy a mese az igaz, mert ugye itt nem volt összeesküvés, ahol nem tudom, gonoszok vannak, meg világkormány, meg nem tudom micsoda.
De volt az, hogy az Isten magukra haragították, és az Isten büntetésből mérte rájuk az özönvizet. Ja, tehát ez létezett.
Bibliában is szerepel ilyen történet egy pár.
De ez pont az időszak 1300-as évek közepe, amikor a jégkorszak, az átmeneti rövidejű jégkorszak kezdődött.
Nekem mi az, ami riasztó? Én nem egy konkrét árhírt mondanék, de olyat mondanék, amiben ez is szorosan kapcsolódik, amikor kiderül róla, hogy igaz per nem igaz. Nekem kettő jelenség riasztó. Az egyik az most az orosz dezinformáció és az általuk gerjesztett álhírek és Conteóknak a sikeressége, hogy ez a hibrid hadviselés, amit a nyugati világgal szemben folytatnak, erre kicsit nehezen ébred rá a nyugat, hogy itt egyébként háborúban állunk. A közvélemény legalábbis nyilván a megfelelő titkosszolgálatok ezzel pontosan tisztában vannak. A másik az a COVID idején, amikor volt ez a oltástagadó, oltáshívő. Ugye emlékszünk, hogy pár éve volt még csak, hogy a egyik tábor azt mondta, hogy aki nem oltat, az tömeggyilkos, a másik, aki azt mondta, hogy aki oltat, az birka, és megölnek, sterilizálnak, gondolatbefolyású csipeket ültetnek belénk az oltáshoz, volt itt minden, és ilyen porcasztó, fanatikus hitviták, meg konkrét atrocitások bontakoztak ki emiatt. És ugye voltak egyrészt maguk a gyógyszercégek is, ahogy végezték a vizsgálatokat az oltóanyagokkal kapcsolatban, még nem mentek végig a folyamaton, mert ugye túl gyorsan jött a járvány ahhoz képest, ahol azok a fejlesztésben tartottak. Ők maguk is mondták, hogy még nem tudunk mindent közép- és hosszú távoltásokról, nem tudunk még beszámolni. Nincsenek ilyen vizsgálatok. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy nagyon kis százalékban okozhatnak különféle problémákat. Szívizomgyulladás volt egy ilyen gyakori volt, és egyébként egy kliensem, akinek lett szívizomgyulladás a oltás miatt, és újra komoly tünetei lettek emiatt sajnos. Szóval, hogy volt ilyen, és akkor voltak, akik ettől féltek. Akik nem voltak konteósok, nem voltak fanatikus, nem tudom, oltás tagadók, és akkor mondták, hogy hát nekünk vannak ilyen félelmeink, én ezért nem akarok oltatni, akkor te tömeggyilkos vagy, te hogy lehetsz ilyen, te nem vagy normális, téged nem szabadna beengedni a boltba se, nem vagy a társadalom része, és megvolt az a másik oldalon is. És akkor ugye vannak, akik emellett kitartanak, hogy a vakcina kritikus oldalról, hogy hát valójában itt az emberek tömegével halnak meg betegednek, meg belettek oltva, de erről hallgat a média, és akkor így osztanak meg ilyen random ismerősök ismerősének az ismerőse által kreált marhaságokat, nem tudom, folyosói pletykákat körülbelül tényként közölnek mondjuk a közösségi médiában, és hiába, hogy egyébként a valóság, a gyakorlati tapasztalatok nem ezzel találkoznak, hogy a ország 66%-a meghalt, megnyomorodott, nem tudom, mert kb. Ennyi lett beoltva Magyarországon, ennyi ember. De ők attól függetlenül emellett kitartanak, hogy de igen, csak elhallgatják, de majd lesz, hogy ez ilyen megcáfolhatatlan az ő számukra.
Mert? Miért tartanak ki?
Hát ugye, amikor van egy hited, egy meggyőződésed, és akkor azzal ellentétes véleménnyel vagy hírrel találkozol, akkor a kognitív diszonancia nevű, már itt sokszor tárgyalt pszichológiai jelenség az, amivel te szembesülsz. Ott a megjelenő frusztrációdat azt vagy úgy oldott föl, hogy megkérdőjelezed az addigi hitedet, vagy úgy, hogy megkérdőjelezed az azzal szemben álló véleményeket és bizonyítékokat. És nyilván, akik ebben a körben mozognak, hát ők nagyon mélyen benne vannak a véleménybuborék és visszhangkamra effektusok múltkor tárgyalt jelenség körébe. Tehát, hogyha van ez a mi vagyunk a tisztánlátók, mi vagyunk az igazság igazi képviselői, mindenki más az megvezetett, birka, buta, föl kell nyitni a szemüket, és mi igazából ilyen közösségi, nem tudom, társadalmi munkát végzünk azzal, hogy itt az igazságot próbáljuk megmutatni, és egymást folyamatosan megerősítik. Tehát egy közösséghez tartozás élményét adják. Lehet, hogy egyébként az egész életében, nem tudom, segédmunkásként mindenhol hülyének nézték, de itt hirtelen szakértő lett, és virológus, és nem tudom micsoda. Tehát, hogy el van ismerve egy szaktekintet, ugyanannyit ér a szava, mint egy sokszor doktorált, tényleg nagy szaktekintének a közösségi médiában mindenképpen. Esetleg még ebből pénzt is tud valahogy csinálni, mert mondjuk akkor megveszik a vitaminjait, amivel a COVID-oltások hosszú távú következményt lehet csillapítani mondjuk, vagy amit éppen akkor kell csillapítani, mert abból lehet pénzt csinálni. Szóval, hogy ezért.
Uh-huh. Beszámolok egy érdekes vizsgálatról, itt a műsor vége felé, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Egy környező országokat összehasonlító kutatás szerint Magyarországon nem hiszik el kiugróan sokan a dezinformációs állításokat. Nagyon érdekes, meglehetősen határozottak vagyunk ilyen kérdésekben. Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia vett részt a kutatásban, 4 kérdést tettek fel. Az első kérdés így szólt, hogy az ukrajnai-orosz invázió előtt az ukránok népirtást követtek el a Donbaszban az orosz lakosság ellen, vagy sem. A másik kérdés így szólt, hogy Soros György támogatja, szervezi-e a kormány ellenes tüntetéseket. A harmadik, hogy a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás a környezet természetes változása miatt van, nem pedig az ember tevékenysége miatt. A negyedik pedig, hogy az Európai Bizottság valóban üldöz egyes tagállami kormányokat azok politikai nézetei miatt. Tehát mindegyik dezinformáció, ezt talán nem is kell indokolnunk, és nagyon érdekes, hogy kiderült, hogy Magyarország a végletek országa. A magyar választók vagy erősen elfogadták, vagy erősen elutasították ezeket az állításokat. Tehát középút nem volt. Míg a többi országban, az említett országokban sokkal jellemzőbb volt a középút. Nem tudom, talán inkább, talán jobban, kevésbé, talán így, talán... Nem? Vagy egyértelműen így van, vagy szó sem lehet erről. Ezt minek tulajdonítjátok? Mi lehet a hátterében ennek a...
Politikai közbeszédben nagyon erősen tematizált az összes kérdés ezek közül. És aki ellenzéki, az az egyik, aki kormánypárti, az meg a másik állítást fogja elfogadni.
Én is abban látom sajnos, hogy egyébként nem csak a politikai narratíva, hanem ma Magyarországon valamiért ez a határozott véleményformálás, ez egy ilyen kulturális trend, hogy neked mindenképpen határozott véleményed kell, hogy legyen, ami le van általában sarkítva az igenre, vagy a nemre. És nincs köztes út, nincs olyan, hogy talán, vagy részben igaz, részben nem. Nagyon érdekes, hogy én ezt a hétköznapi társalgások formájában is mindig ezt tapasztalom. Nagyon ritkán találkozom árnyalt véleményekkel, ami azt mondja, hogy hát van ebben részigazság. Ez a része például lehetséges, hogy így van, mert itt és itt ezt olvastam, vagy ezt használom, viszont ezt pláfolta egy másik, amit meg itt megolvastam. Tehát lehet, hogy valahol középen. Ilyet én nem hallottam, mondjuk csak nagyon-nagyon magas műveltségű körökben. Nálunk sokkal egyszerűbb ez az igen, nem fekete-fehér gondolkodás.
Igen, igen, nagyon jól válaszoltatok, beugratós kérdés volt részemre, mert valóban az tény, hogy a magyar társadalom nagy többsége már a kutatás előtt is mind-mind találkozott ezekkel az állításokkal, és hogy Magyarországon minden állításnál igaz, hogy azok értettek egyet velük a legnagyobb arányban, akik elsődleges információforrásként a közmédiát határozták meg. Igen, tehát, hogy ez nagyon igen. ott van. Ez nagyon ott van.
Nagyon ott van, igen. Igen. Egyébként mondtad, hogy ez az adás vége, azért még egyet idehoznék, ami most úgy szintén melbevágott, így az álhírek kapcsán. Ferenc pápa közelmúltban hunyt el, és ugye az ő halálát követően hát elképesztő mennyiségű, hideg és meleg, igaz és hamis álhír került a napvilágra. Meglepő, hogy mennyien sokan támadták például a személyét, az életét. Én magam is elülve tapasztalom azt, hogy mennyi képtelen drágalom került itt most vele kapcsolatban elő, nem tudni honnan. És mindig, amikor az ember keresi ennek a forrásait, a puszta, fiktív képzelgésen kívül nem talál semmi mást, de onnantól kezdve, hogy csecsemővéren élő 300 gyermek tetemét tárták fel a Vatikán titkos kamrájában, hogy sátánista szentélyt építetett a Vatikán fogadótermekén. Ugye ez az érdekes, hogy ugye valóban az egy nagyon furcsa művészi alkotás, ami ott áll ebbe a fogadóterembe. Nagyon sok vitát váltott ki, mindenki bele tud látni abba, amit akar. Tehát, hogy elképesztő megint az, hogy egy ilyen magasrangú személynek a halála körül is hirtelen ilyen mérhetetlen összeesküvés elméletek százai látnak megint napvilágot, mindenféle hivatalos cáfolat nélkül, és amit az adás elején kérdeztél, hogy miért nincs egyáltalán cáfolat, vagy ellenvélemény, vagy tisztázó magyarázat ezekre, lehet, hogy talán ez a legjobb hallgatni ezekről, és azt mondani, hogy komolytalan magam a vád is, vagy az állítás, és meg sem ér egy tolvonás.
Azért én azon is elgondolkodom, hogy ezek közül, amiket említettél, nekem egy se jött szembe az algoritmusaim alapján, miközben te hányat és hányat lehalasztál. Ezen is érdemes elgondolkodni, szóval a választásainkon, és az érdeklődéseinken is mindenképpen.
Ugye mindig abból kell konteót csinálni, mert egyébként egy felkapott hír. Ugye Ferenc pápa halálos felkapott hír, akkor gyorsan kell rá konteókat gyártani, mert akkor az sok emberhez fog eljutni. Ha most csinálna valaki a Covidról egy álhírt, vagy egy konteót, az most már nem menne olyan nagyot. A másik, ugye ez a felmérés, amit az imént idéztél Ági ezzel a dezinformációval kapcsolatban, szóval, hogy ugye ez a visszhangkamra hatás, hogy működik a konteós világon kívül a politikum, a hétköznapi politikum szintjén, erről pont nem beszéltünk. Abban az adásban, ami erről szólt. Hogy például képzeljük el, hogy mondjuk valaki egy ilyen kormánypárti közösségben van, és akkor ott mondjuk elkezd megfogalmazni a híreket, hogy hát azért nekem az oroszok tűnnek mégis a agresszornak, akkor micsoda köpködést fog kapni. Vagy ha mondjuk a ellenzék legnagyobb pártja rajongó táborában valaki azt mondja, hogy hát azért nem lennék ennek a Péternek a barátnője, akkor ő milyen köpködést fog kapni, hogy itt el akarod gáncsolni a kormányváltást. Szóval, hogy hogy ez a visszhangkamra, ez a nem lehet ellentétes véleményt megfogalmazni, ez a borzasztó erős nyomás, közösségi nyomás, hogy ugyanazt gondol, ugyanazt mond, mint amit mi is mondunk, mert ha nem, akkor te áruló vagy, akkor te valahogy a nemzetet romlásba döntöd.
Hmm. Köszönöm szépen mára is a figyelmet, a beszélgetést Maier Máténak és Tarbence Lászlónak. Hallgatóinktól búcsúzom, Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.